A hírek után most folytatódik a beszélgetés Rudolf Péter színművésszel, és a színház csinálásnál tartottunk a hírek előtt, itt hagytuk abba. Milyen helyzetben van a színházi szakma jelenleg?
Hát az egész, nehéz nem az egész kultúráról beszélni. Uh-huh. Az előbb a 80-as évekről beszéltünk, hogy ez egy elég abszurd és szomorú helyzet, hogy a diktatúrában természetesen hátsó szándékokkal vegyítette, de fontosabb volt a kultúra, és ezen belül a színház, ezen belül a színész. Hát tulajdonképpen ezt érintettük már, hogy mit jelentett akkor színésznek lenni, talán akkor hosszú ível lehetett mondani, hogy színész az ember. És hát ez a nagy racionalizmus, ami ránk köszöntött a szabadsággal együtt, az ezeket a nem pénztermelő ágazatokat, mint sport, oktatás és kultúra, ezeket rémisztő hátrányos helyzetbe hozta, miközben szerintem ezen múlik az egész.
De életen. Nincs ebben valami furcsaság, hogy mondjuk a kádári korszakban jobb helyzetben volt a kultúra, vagy egyáltalán a kultúrpolitika, az Acél György filmjelezte, kultúrpolitika az jobb volt így visszatekintve?
Nem az, hogy a kultúrpolitika, a 3T, hogy ez Acél egyébként milyen személyiség volt, így utólag sok. Én igazán, hogy az én bőrömön ezt nem tapasztaltam meg, csak nagyon a vége felé láttam én rá erre az egész, hogy én hol is élek tulajdonképpen. Akkor már nem volt igazán ereje, én legalábbis utólag úgy láttam, hogy a megszokásból még adták a pénzt a kultúrára, igazán erő beleszólni, erő vagy szándék nem volt, ugyanakkor a színháznak és nyilván minden művészetnek nagyon jót tett, hogy akkor volt egy egységes társadalom, amely tudta, hogy kivel szemben kell elhallgatnia, hallgatnia, kivel szemben áll, tiszta fekete-fehér szituáció volt. Nem véletlen, hogy Kaposváron születtek olyan előadások, hogy félmondatokból értették egymást a lentülők és a fentülők. Jelképekkel lehetett operálni, ezek a jelképek tisztán érthetően szólalhattak meg, és a lázadás jó érzése átjárhatta a nézőt és a Kaposvári Színház alkotóit is. Egy tiszta képlet volt. Tehát ez az egyik a pszichés része, hogy tulajdonképpen a művészetnek, főleg ez a vékonyka elnyomás, ahol nem olyan szinten kellett, azért folyamatosan nem orosz darabokat kellett már játszani, mint az 50-es években, tehát nem egy tömbként zuhant rá a diktatúra a kultúrára és annak képviselőire, hanem már csak ilyen lebernyekként, ami alól ki lehetett dugni a fejünket. Ez tulajdonképpen jót tett neki, és nem beszél arról, hogy ez a megszokás, hogy még ott a pénz az ott volt. Emlékszem a filmgyártásra, ez egészen más volt. Tehát a Szerencsés Dánielt azért 82-ben vagyunk, én szerintem 40-45 napig forgathattuk. Most erre nem tudom, kinek van lehetősége a Magyarországon.
Az is eszembe jutott, hogy talán mi nézők is megváltoztunk, nem? Tehát a befogadói közeg is nagyon megváltozott az elmúlt évtizedekben. Ugyanebben a műsorban néhány héttel ezelőtt beszélgettem Huszti Péterrel, és arról beszéltünk éppen, hogy miért lehetett például a 70-es években minőségi drámákkal, és mondjuk nem csak Shakespeare-rel, hanem olyan szerzőkkel, mint Németh László, Sütő András, Szabó Magda, ott a Madách Színházban nagyon hosszú sikerszériákat elérni. Hát ehhez azért kellett néző, tehát azokat teltházak előtt játszották.
Jelenleg a néző megszerzés az egy nagyobb harci feladat. Tehát egy fiatalember esetében nem is kell magyarázni, tehát hogy mit jelent a net, mit jelentenek a tévécsatornák. Olyan mennyiségű információ hullik az emberekre. Akkor ráadásul, hogyha mondjuk a Filmszínház Muzsika, amely ugye ezt az ügyes köztest képviselte, hogy ami a bulvár és az elitlap között meghúzódik, ami ma nem is nagyon van ilyen, hirtelen nem is tudnék kapásból ilyet mondani, akkor megjelent egy hír egy előadásról, akkor az valóban bejárhatta az országot, hiszen mivel szűk információs csatornákon kellett áthaladnia, és nem is a csatorna volt szűk, hanem egyáltalán kevés infó volt, ahhoz képest, akkor az egyszerűen eljutott azokhoz, akinek el kellett jutni, az tudta, hogy hol keresse, és tiszta kép, ez egész tiszta képlet volt. Hát ma egy műsorújságot, ha megnézzünk, hogy hány mozi közül, hány filmből válogathat aznap az estéjét, hogyan szabja meg egy ember, tehát nem kell magyarázni, hogy ez önmagában egy egész másfajta kihívás. Ez a dolognak a praktikus része. És akkor nyilván ehhez járul a folyamatos és tudatos sekélyesítés. Tehát a fogyasztóvá züllesztés szerintem átgondolt és nagyon profén végrehajtott agymosás technikájának az eredménye az, hogy talán az inger küszöbök, az érzékenységi küszöbök máshova kerültek, és nehezebb megcsípni. Ilyen nagy szériákat nem is nagyon lehet csinálni.
Steinbeck írta valahol, hogy a színház voltak éppen évtizedek, sőt, ő azt írja, hogy évszázadok óta válságban van, vagy haldoklik, talán így fogalmaz. Hát ez azért hozzátehetjük, hogy azért a színház azért mindig volt, most is van, és vélhetően lesz a jövőben is, és hát ha megnézzük, és visszatérve akár a műsorújság, és ezt a műsorújságot kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy csak itt Budapesten van 30-40 játszóhely, ahol azért minden este felgördül a függöny, és többnyire teltházak előtt gördül fel a függöny. Tehát ebből, hogyha csak úgy pusztán számszakilag nézzük, akkor minden rendben van. Eladták a jegyeket, futnak a darabok, működnek a színházak.
Én nem gondolom egyébként, hogy a színház válságban van. Annyira van válságban, amennyiben az a vagy szinte közhelyes, tehát ez, elkezdünk az értékválságról beszélgetni, ez nagyon sokszor körbe lett járó, de nem véletlenül nyilván, mert így van. Tehát ez hogy ne sugároznak ki a színháza, de önmagában ez, mint intézmény, ha valami fönt fog maradni, amíg emberiség van, az a színház, mert ezzel nem nagyon lehet versenyezni. Tehát mindenféle trükkök érkezhetnek, ilyen digitális, olyan digitális trükkök. Az, hogy előttem valaki elsírja magát, az mindig megrendítő lesz. Ha előttem valaki belerúg egy székbe, és ezen én röhögni fogok, akkor azon mindig nagyot fogok röhögni. Kiválthatatlan csodás ügy az, hogy jelen időben az orrom előtt történnek dolgok. Az, hogy papíron minden rendben van, az igaz, tehát házasak az előadások, de az nagyon fontos ám, amikor arról beszélgetünk, hogy mennyit tud menni például egy hónapban egy előadás. Ugye egy színész fejében hány darab van, hányszor kell kiírni szövegösszemondó próbát, hogy ez a bizonyos elgyötört színész milyen energiákat kell, hogy mozgósítson, van erre még mozgósítani, hogy aznap átnézze az anyagot, amikor közben egzisztenciális harcokat folytat. Tehát amikor négyszer-ötször le tud menni egy előadás, az egészséges. Ezeknek a teltházaknak jelenleg most az az áruk, hogy van, ami nagyon fontos minőségi előadás, havi egyszer tud mondjuk lemenni. Biztos, hogy rosszat tesz az előadásnak. Szóval nem lehet minden egyes előadás előtt szövegösszemondóval és rákészüléssel rendet rakni az ember agyában, amikor ez jön. Tehát itt azért van egy kis simiség, lehet egyébként, csak nehezen mondom ki, hogy nincs szükség ennyi játszóhelyre. Tehát ez nagyon nagy dolog, tehát az ostobaság lenne megszüntetni, hogy rakás alternatív hely van. Valahogy egészségesebb mozgás kéne, tehát az Amcsikkal és Hollywooddal lehet harcolni, de azért az a logika, hogy van Broadway, off-Broadway és off-off-Broadway, az ügyes. Hogy eleve tudom, hogy bizonyos dolgoknak én hol keressek. És nálunk van egy kis káosz ebben az ügyben. Nyilván ebben az is benne van, hogy mást várok el egy Broadway színháztól, és mint kritikus, vagy mint ítész, mindenféle ítész, nem szakmai ítész csak, hanem mondjuk egy szakmai közvélemény, vagy egy egész város, nem kell, hogy egymás ellen játsszak ezeket a játszóhelyeket. Tehát mások feladata nyilván a Végszínháznak, de hogyha ezeket elkezdjük keverni, és olyan intézményekben kezdenek el kereső színházat csinálni, ahol tilos lenne, mert elszokik onnan a néző. Vagy fordítva, amikor kis játszóhelyeken egyszer csak bulvárt játszanak, ahol pedig pont ott lenne a tér és a lehetőség kutatni, hogy hogyan kell színészkedni a 21. században, és milyen egyéb megoldások kellene, és hogyan kell megújulni az embernek, a színésznek és színháznak, abból káosz. De ezt is ilyen értelemben káosz van.
Úgy tűnik, hogy azért egy biztos pont van a mai színházi világunkban is, ez pedig úgy tűnik számomra, hogy Shakespeare, ami folyamatosan rendre műsoron van, csak most az elmúlt hónapok bemutatóit, ha nézzük itt Budapesten, akkor a Vígszínházban, korábban az Otello, most a közelmúltban a Nemzeti Színházban a Lír király, és aztán természetesen erről beszélünk mondjuk kicsit részletesebben az Új Színházban, az Ahogy tetszik, amit ön rendez, de még mielőtt az Ahogy tetszikről beszélnénk, vajon mi a titka Shakespearenek? Hogy nem lett 500 év után sem poros?
Mert dús. Annyira ravaszul vagy ösztönösen, kettő együtt, nem tudom, szólította meg a Globe Színházt egyébként kocsma előtt, vagy kocsma után levő nézőseregét, hogy egyszerre szólt hozzájuk, és közben a legelképesztőbb, csodálatosabb, filozófikusabb lírai mondatokat és költészetet keveri, tulajdonképpen a kora elvárható színházi becsalogató trükkjeivel. Tehát beszéljünk a Hamletről, ami ugye egy ilyen szent ügy egy színész és egy színház számára, de ha elkezdjük vizsgálni, akkor van benne bőven minden olyan, amitől az a matróz, aki betért a Globe-ba, jól érezhette magát. Volt benne egy kis vívás, volt benne egy kis őrülés jelenet, kicsit ledöfték a Polonius, volt benne mérgezés, szellemek jöttek, mentek. Olyan szakmai tudás, és olyan a zsenialitás és a szakmai tudás keveréke Shakespeare. És nyilván minden korszak és minden rendező megtalálhatja magának, és nyilván nem mindig ugyanarra fog kiukadni, mint a másik, amikor dögunalom lenne, készülne 100 ugyanolyan Otelló, vagy alig-alig térjenek el egymástól. De mindig mindenki megtalálhatja benne, ami abban a történelmi korszakban, vagy a rendező által az ő személyiségének a legfontosabb és a legizgalmasabb.
Ön mit talált az, ahogy tetszik benne, aminek 2 hét múlva lesz a premierje az Új Színházban?
Talán eddig is kiderült, hogy minden mellé kérdőjelet tudok vigyeszteni. A mérlegségem, az október 15-én vagyok, még az aszcendent sem is mérleg. Tehát állandóan pro és kontra látom a dolgokat. Elég fárasztó is lehetek ilyen szempontból a környezetemnek. De vannak van egy-két dolog, amivel az ember nem tesz kérdőjelet, ami minden elsőprő csodás érzés, ilyen a szerelem. Egy korszak, amiben mi magunk is élünk kicsit zavarodottan, és amit fölfest a Shakespeare is, de nem nehéz az első felvonás udvari intrikáit a mindenkori történelme bárhova elhelyezhető. Gyakorlatilag egy tiszta képlet, ott vagyunk az udvarban, és az udvarban minden hamis. Minden hamis. Mindenki frusztrált, és mindenki hazudik. És ehhez képest az erdő egy esély. Én úgy gondolom, egy esély arra, hogy kitépve magunkat a mi mostani közegünkből, vagy azért, mert ugye darab szerint száműzettetnek sokan, vesztesek, de egy ilyen vereség közben föl tud hozni. Tehát az a katarzis, hogy ezek az emberek oda kikeverednek, az egy esély arra, hogy rátaláljanak egymásra.
Ha már Shakespeare-ről beszélgetünk, akkor idestóva 10 éve játsszák ketten a feleségével, Nagy Kálózi Eszterrel, az És Rómeó és Júliát. Túl vannak a 300. előadáson is. És hát Rómeóként önvélhetően Guinness rekordot állít fel.
Ez szinte biztos.
Ketten játsszák az összes szerepet, minden díszlet, jelmez és kellék nélkül, tehát Rudolf Péter nem csak Rómeóként jelenik meg a színen, hanem ha úgy adódik, akkor a Dajkaként, vagy mondjuk Capulet-néként. Az nem vetődött fel, hogy megcserélik Rómeót és Júliát is, mert például a Shakespeare időkben ugye az teljesen természetes volt, hogy Júlia férfi.
Tehát az én részemről természetes. Az Eszter szegény nem találna a helyét. Uh-huh. Nem abban megmaradtunk, hogy ebben az egész rendszerben azért erhez ragaszkodnánk. Hogy
ez egy biztos pont.
Ez egy biztos pont, igen.
A magánéletük, akár egy előző napi otthoni történés valamilyen módon beleszövődik, vagy egyáltalán beleszövődhet egy előadásba? Férj és feleség játssza Rómeót és Júliát.
Shakespearenek azon kívül, hogy ennyi mindent köszönhetünk, azt is köszönhetjük, hogy tehát előadás alatt már békültünk ki. Össze még nem vesztünk. Olyan, ez nagyon furcsán fog hangozni, de valami olyan gazdag a történet, és szemtelen azt mondom, hogy mi előadásunk is, hogy ez a bizonyos nemesítő végső pillanat, ami elvileg a nézőnek is ki kell menni, és nekünk is, az végül is valahogy rendet rak az napomban. Illik azt válaszolni, hogy ez egy szakma, és az ember ugyanúgy játszik az általa szeretett lénnyel, mint valakivel, aki semmi köze nincsen. Azért ez nem ilyen egyszerű, de csak van ennek kémiája. Épp azért szakma, hogy ez ne legyen nagy különbség a két dolog között, akár észrevehetetlen. Ettől, ha valaki tudja tenni a dolgát úgy, ahogy azt a rendező megírta, hogy ő elképzelte, az természetesen működik. De az, hogy a feleségemmel játszom, előtte-után mindenképpen egy pluszt ad, és mivel ez mégsem egy olyan szakma, hogy bemegyek, megnyomok egy gombot, és elindul a gép, ezért az, hogy én milyen pszichés állapotban vagyok, az nyilván elválaszthatatlan attól, hogy azt nem hogyan fogok játszani. És ilyen értelme van köze ahhoz, hogy a feleségemmel játszom természetesen.
Egyébként is változik, alakul ez az előadás? Mert hát 10 év és több mint 300 előadás.
Hát most tegnap előtt jöttem rá valamire a 310, nem tudom, mikor előadáson. Biztos, hogy változik. Alapvetően a formája nem változott. De nagyon sok mindenre jöttünk rá közben. Kis igazságokra, egy jelenetben, egy mondatot, ha itt tartom a szünetet, ez mást jelent. Aki talán megnézi, látta az elején, és látja most, az nagy különbséget nem lát, de azt gondolom, hogy érett. Szerintem jobb az előadás, mint volt.
Kihívást jelentő színészi feladatokról is beszélgettünk, és itt mindenképpen meg kell említenünk a Mégis kinek az élete című darab főszerepét a Centrál Színházban. egy balesetben lebénult szobrász szerepét alakítja, és ennek a furcsasága mindenképpen az, hogy a testét egyáltalán nem használhatja, csak a fejét. Ez azt is jelenti, hogy egy kicsit újra kellett gondolni a színészi eszköztárat?
Tanulságos volt, sok szempontból. Ember sokkal koncentráltabban játszik. Nincs más, mint hogy egy akár egy szempillantással, vagy egy fejem jobbra és balra fordításával kell egy emberhez való viszonyomat pontosan ábrázolni. Tehát ennyi a metakommunikációs eszköz. Sokkal jobban figyel az ember a másikra. Ráadásul az történt velem, ennek az előadásnak a kapcsán, hogy mielőtt elkezdtünk volna, én kaptam egy e-mailt egy hölgytől, akit nem ismertem, aki 14 éve él így. És ő felajánlotta a segítségét. És rengeteget beszélgettem vele, nagyon sok fontos dolgot mondott el, hogy ez egészen személyes ügyemmé vált nekem is ez az előadás. Neki nagyon fontos volt, hogy az emberek valamit megértsenek a kiszolgáltatottságnak ebből a fokából. Például ő az, akihez belépve a térbe, az ő lakásába, mindig olyan figyelem, energiát kapok, amit talán csak az édesanyámtól és a feleségemtől kapok meg. Ő erre van kényszerítve 14 éve, ő felméri a belépőt, és rengeteget segít. Nem csak nem a darabhoz, hanem bármilyen dologban belépek hozzá, akkor valami olyan koncentrált jelenlét a másikkal, amit mi, akik közben izgünk, mozgunk, és a mozgás nem ez az érdekes, hanem különböző terveket szövünk, és az ember automatikusan felületessé válik, észre sem veszi. Ott azon vettem észre magam, hogy itt is látszik, hogy többször sem összetett mondatokba tudok keveredni. A legjobbat hozza ki belőlem, megpróbálok nagyon precízen, végig gondoltan, nem kapkodva képviselni egy gondolatot, mert ő ilyen.
Mindenképpen beszélnünk kell az Üvegtigrisről. A tervek szerint nyár elején indul a harmadik rész forgatása, de tavaly tavasszal is voltak már ezzel kapcsolatos hírek, hogy tavaly nyáron már indul az Üvegtigris 3, aztán ebből akkor nem lett semmi.
A forgatókönyvvel nem készültünk el. Helyesebben addig dolgoztunk, míg sikerült egy fországyságát összehozni, és a háború és béke gyakorlatilag egy tanári zsebkönyvé zsugorodott mellette. Nem tudom, hogy nem vettük észre, ráadásul precízen megszerkesztett 200 oldal sikerült leraknunk. Mindig azt hittem, hogy majd itt és itt hozzányúlok, és majd innen kiveszek, és majd ezt odarakjuk. Búzs Gábor Olivér íróbarátom és Hársink Hilda dramaturg volt a részese.
Hát egyébként a Keleti Pályaudvar című hasonló a mozaik szerűen építkező darabot.
Ugyanezzel a csapattal csináltuk, ők írták alapvetően azt is. És úgy éreztem, hogy így nem lehet belevágni. Tehát egyszerűen nem tartott ott a könyv, hogy én ebből jó érzéssel tudtam volna húzni arra 100-110 oldalra, ami...
Tehát akkor itt nem anyagi gondok, vagy anyagi okok voltak a háttérben,
hanem... Természetesen Magyarországon nem lehetsz biztos abban, hiába van egy forgatókönyved, amiben hiszel, hiába vannak ígérvényeid, nem lehetsz biztos abban, hogy elkészíted a filmed. Nem jutottunk el odáig, hogy kiderüljön, hogy kapnánk-e pénzt. Mm-hmm. Tapogatóztunk, hogy körülbelül hogy állunk, de még most is dolgozunk a könyvben, ezt hozzá kell tennem. Itt nyilván a legnagyobb veszély az, hogy az ember már megszokja, amit írt, és túlbonyolítja. De most úgy érzem, hogy közel vagyok a végső megoldáshoz.
Anélkül, hogy műhelytitkokat elárulnánk, lesz valami újdonság, vagy lesz valamiben sarkalatosan más az előző két részhez képest?
Igen, igen. Épp ezért vacakolunk ennyit vele.
De akkor ezt nem lehet elmondani.
Nem, mert a lényegét tekintve el lehet mondani. Tehát én nagyon szeretem ezeket az embereket, akikről az Olivier írt, ezeket a figurákat, és azok papírból, amivé varázsolták az én színész kollégáim. Szeretem őket, ezzel nem vagyok egyedül, de ezt most nem úgy mondom, mint egy filmrendező az általa elkészített filmről illik beszélnie, hanem az én plebejus lelkem otthon van közöttük. És ezt én nem akarom elveszíteni. Nyilván ez a történetnek ez az értéke, ezért érezték sokan, hogy a szomszédjukról szól, és érezték azt, hogy erről a közegről szeretettel és mégis rálátással nem szoktak filmet készíteni. Másfajta problémákat jár körül, úgy általában a magyar film, hogy jár körül.
Hogyan születtek egyébként az Üvegtigris figurái annak idején? Mert azt olvastam, hogy például a Keleti Pályaudvar ötlete az úgy vetődött föl, hogy egész egyszer nem volt autója, sokat utazott vonattal, és ott a Keleti Pályaudvaron, vagy pályaudvarokon várakozva leste el ezeket az élethelyzeteket és azokat a figurákat.
Az Üvegtigrisnek az irodalmi forgatókönyv, az nem abban a végső állapotában, ami aztán a filmet, de alapvetően mégiscsak letette, illetve elküldte nekem Búzs Gábor Olivér, aki ezt írta. Én rég rögtem akkor át, mint ezt elolvasva. és úgy éreztem, hogy nincs más dolgom, mint ezt az én általam most átért élményt továbbítani az ország mozilátogatóinak. Nem, persze nem ilyen egyszerű. Aztán egy nagyon hosszas, aprólékos munka kezdődött. Tehát ha le vagyon írva, vagy valaki azt mondja, hogy Easy Rider öcsém, de ahhoz meg kellett találni, hogy ezt a Csúlya Imre mondja, és meg kellett találni alá a Babettát, és annak úgy kellett kinéznie. Rengeteg ember munkája van benne egy filmben. Azt értelemszerűen nem tudja egy, nem is kell, hogy tudja, nézi az ember a kockákat, hogy ez a Babetta ott legyen, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz, annak nagyon nagy előzményei vannak. Tehát volt egy nagyszerű anyag, és abból a újabb író és dramaturgi munkákkal, és hát a színészekkel együtt egy nagy csapat hozza ezt létre. Hát, hogy a kellékesen egy ötlettel, hogy mi lenne, ha ez itt lenne, és annak egyszer csak a képen jelentősége lesz, és azon röhögünk, és észre se veszi az ember, hogy ott van.
Azért úgy tűnik így az első két rész után, hogy az Üvegtigris stábja egyrészt állandó, de mondhatjuk, hogy szinte már egyfajta társulattá szerveződött. Igen. Ugye a forgatókönyvírók, a figurák, a színészek, fontos ez a fajta közösség? Kérdezem ezt azért is, mert hogy színészként hosszú évek óta szabadúszó, nem tagja egyetlen társulatnak, ha úgy tetszik, egyetlen közösségnek sem.
Hiányzik is. Közben meg ezt a szabadságot nagyon nehezen lehet összeegyeztetni. Morális szempontból szinte lehetetlen. Lehetséges, hogy létre tudnék hozni egy olyan helyzetet, hogy én megengedhessem magamnak, hogy közben megcsinálom ezt a filmet. Az új színházból végülis az eljövetelemnek az egyik oka az volt, hogy én akkor leforgattam az Üvegtigrist, és úgy éreztem, hogy vágtam, utómunkákon dolgoztunk, hogy nem lenne korrekt, hogy úgy vagyok művészítő vezető, hogy bebenézek az intézménybe csak. Tehát létre lehet hozni egyébként ilyen helyzetet, nem lenne egyedülálló a színház és kultúrtörténetben, de én nem érzem ezt korrektnek. Ugyanakkor nagyon hiányzik egy közösség, és ebből is látszik valóban, én szeretem, hogyha ugyanazok az emberek vesznek körül, és ez automatikusan valóban társulattá váltunk, és amikor arról kezdtem az előbb beszélni, hogy ezt a plebejusságot, ezt én szeretem benne, de közben, mint filmkészítők úgy gondoltuk, hogy ebből az egyhelyszínességből ki kell, hogy lépjünk, miközben meg akarjuk tartani ezt a balfácán örökké talpra eső alapérzést, olyan, mint hogyha a favágó hat legkisebb fia lenne itt a történet hat főszereplője. Most ebbe belekeverednek csajok is, akik eddig nem voltak, nyilván felborzolják az állóvizet. Ez nem is kell mondani.
Visszatérve még egy kicsit a közösséghez, vagy a társulathoz, nincs is jelenleg most olyan társulat, ahol szívesen dolgozna? Szívvel, lélekkel, most társulat vagy színház megnevezése nélkül. Tehát mint tag, mint társulat.
Az a dolgom, hogy most hirtelen megpróbáltam praktikusan tényleg végig gondolni, nyilván, ha lenne, ott lennék. Ugyanakkor, ha hívnának valahova, ahol érzem, hogy van valami erős cél azzal, hogy én oda menjek, akkor érzek magamon erőt, hogy megpróbáljam valamelyest erősebben a magam képére, hogy nem mondjam, markánsabbá tenni a jelenlétemet, mint ahogy akár ott az új színházban annak idején voltam. Most így kapásban nem tudok felülölteni, hogy hol a helyem.
De nem magányos így a színész?
Azzal láthatom magam gőgösen, hogy ahol beteszem a lábam, ott egyszer csak otthon tudok lenni.
Rudolf Péter színművészt hallották, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.